A rovarfogó, húsevő vagy ragadozó növények, többféleképpen szoktuk őket emlegetni, nagyon elterjedtek a földön, egészen Magyarországtól elkezdve a legritkább, elérhetetlenebb helyekig is megtalálhatók, ez egy külön érdekesség. Egyedül talán az Antarktiszon nincsenek ők meg. Az élőhelyük általában tápanyagszegény, tehát azért is kellett evolúciósan úgy alakulniuk, hogy ezekhez az élőhelyekhez ők alkalmazkodni tudjanak. Élnek vízben, általában tápanyagszegény, tiszta vizekben, akár lápokban, mocsarakban, és még sziklagyepeken is előfordulnak, tehát kifejezetten változatos az előfordulási helyük, az élőhelyük. Egy dologban közös ez, mégpedig abban, hogy tápanyagszegény élőhelyeken találhatók. Mindegyikük talajlakó, azok is, amelyek úgy néznek ki, például a kancsókák, mint hogyha fára kúsznának fel, de ők is talajon élnek, ott gyökereznek, és abból kúsznak fel a száraik, a hajtásaik, amelyek vízben élnek, azok pedig általában inkább lebegő életmódot folytatnak.
Azt említetted, hogy nálunk is megtalálhatók ezek a rovarfogó növények, de milyen típusúakkal találkozhatunk leginkább?
A drozérák, a harmatfüvek a legelterjedtebbek, azokat mindenki ismeri is talán, ők lápokban élnek, illetve a rencék, amelyek pedig vízi életmódot folytatnak, a sárga vagy fehér virágukat akár a Balaton környékén is fel tudjuk fedezni. Van egy igazán ritka, csak egy-egy élőhelyen előforduló aldrovanda nevezetű növényünk is. Ezt én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kevesen láthatják, csak a Baláttató egyik csatornájában foglal elő helyet, illetve van egy másik nagyon ritka előfordulású növény, most már gyakorlatilag kipusztultnak is tekinthetjük Magyarországról, de régebben megtalálható volt, ez pedig a lápi hízóka. Mindegyik rovarfogó növényünk védett, pontosan azért, mert hogy nagyon visszaszorultak azok az élőhelyek, ahol ők megtalálhatók, tehát nagyon megritkult mindegyiknek az állománya Magyarországon.
Arról már volt szó, hogy ezek a növények nagyon jól alkalmazkodnak, de melyek azok az alapvető környezeti igények, amik mindenképpen szükségesek az ő életben maradásukhoz?
A növények általában tápanyagszegény vizekben vagy tőzegmohalápokban, fenyéreken fordulnak elő, és hát a nitrogén hiányukat kompenzálják azzal, hogy alkalmazkodtak a különböző csapda típusaikkal. Az a lényeg, hogy tápanyagszegény legyen, de napfényes az a hely, ahol ők előfordulnak, és hát általában ezek visszaszorult élőhelyek, tehát kifejezetten ritkák, noha tényleg az egész földet szinte benépesítik.
Beszélgessünk egy kicsit arról is, hogy ezek a rovarfogó növények, hát ugye a nevükben is benne van, hogy rovarokkal táplálkoznak, ha lehet így mondani, de mégis hogyan szerzik meg a napi betevőt?
Nagyon érdekes, hogy evolúciósan több szálon is kialakultak ezek a növények, azért is tudják az egész földet benépesíteni, több mint 670 fajuk van, és a legfontosabb tulajdonság, ami mindegyik ebben megtalálható, az az, hogy rovarok csalogatására, becsapdázására és megemésztésére specializálódtak ezek. Tehát mindegyikük olyan képletekkel rendelkezik, amik általában a növényeknél levélmódosulások, amelyekkel oda tudják csalogatni az áldozatukat, és hát egy csapdával rabulejtik, majd pedig olyan emésztő enzimeket termelnek, amivel meg tudják emészteni a tápanyagokat. Tehát a legfontosabb evolúciós változás az a rovarok csapdázására módosult levelek létrejötte. Vannak olyan növények köztük, amelyeknek gyökereik sincsenek, pontosan azért, mert tudják pótolni a tápanyag szükségletüket, egyedül csak a víz felvételére van szükségük, a többiek pedig gyökereznek, de mégis megtalálhatóak ezek a levélmódosulásaik különböző csapdatípusokkal.
Arról tudnál-e mesélni a kedves hallgatóknak, hogy milyen különböző úgymond csapdatípusok léteznek, és hogyan működnek ezek a gyakorlatban?
Nagyon-nagyon változatosak a csapdatípusaik. Ez is a legszembetűnőbb a rovarfogó növényeknél. Van az egyik csapdatípus, ami valójában egy ragadós csapda, úgy néz ki, mint egy légypapír, vagy szoktuk akár a tépőzárhoz is hasonlítani ezeket a felületeket. Ez általában úgy néz ki, mint egy sima levél, ilyen van például a drozéráknak, vagy harmatfüveknek, vagy pedig a hízókáknak, a pingvikuláknak. Maga a levél felülete ragadós, emésztő enzimekben és ragacsos nyeles miricőrökben gazdag. Hogyha ránézünk, akkor harmatosan csillognak ezek a levélfelületek, és hát ebbe ragadnak bele az apróbb rovarok. Általában a ragadós csapdázók inkább kisebb rovarokat ejtenek rabul, mint például a muslicákat, vagy apróbb kis legyeket, és utána pedig, hogyha már megragadtak, az emésztő enzimeikkel emésztik meg őket. A Vénusz légycsapóját talán mindenki ismeri, két levéllemeze néhány érzékelő sertével rendelkezik, ezeket, hogyha megérintik két másodpercen belül a rovarok, akkor a két levéllemez összecsapódik, úgy, mint egy légycsapó, és vagy hogyha tenyerünket összeillesztjük, akkor a két tenyér összecsapásával tudunk ilyet produkálni, és mintha az ujjaink a levél lemezek szélén pedig szőrök találhatók, amit mintha ketrecbe ejtenék rabul a rovarokat, és hát ezek után pedig a bezárt rovar már nem tud elmenekülni, az emésztő enzimek megemésztik őket. Vannak szintén nagyon látványos, egészen nagyra megnövő csapdázók is, ilyenek például a nepenthes vagy kancsókafajok, illetve a szarracénia vagy kürtvirágfajok, ők veremcsapdákat hoznak létre. Úgy kell elképzelni ezeket a nagy csapdákat, mint hogyha például a kancsókáknál egy-egy kancsó lenne. Ezekben rendkívül nagy mennyiségű, akár 1-1,5 liter mennyiségű folyadék is megtalálható, és maguknak a kancsóknak a pereme olyan, mint hogyha egy nagyon színes, feltűnő, fényes, akár rothadó hús felszínét mintázó perem volna, nagyon vonzó a rovarok számára. Ezen járkálnak az állatok, majd pedig egyszer csak belecsúsznak a kancsóka belsejébe, amiben a szőrszálak úgy állnak, úgy helyezkednek el belülről, hogy lefelé tudnak szánkázni a rovarok, de kifelé már nem tudnak mászni. Benne a csapdában pedig bódító anyagokat tartalmazó folyadék van, tehát szerencsére kicsit humánus a módszere a növénynek, és ebben elbódulva a rovar gyakorlatilag észre sem veszi, hogy megfullad, és hogy utána megemésztődik. Hasonlóképpen működnek a kürtvirágok is, ezek akár 1 méteres nagyságúra megnövő kürt alakú képződmények, és egy kis fedél is található mindegyik tetején. Ez nem csukódik le, tehát nem úgy rejti rabul az áldozatát, hogy ezzel becsukja, hanem egyszerűen csak mint egy esernyő védi a felhígulástól azt az emésztő enzimeket tartalmazó folyadékot, ami vagy a kancsókában, vagy ezekben a nagy kürt virágokban, kürtökben találhatók. Ami még szintén egy nagyon érdekes csapdatípus, az a hólyag csapda. A Magyarországon is megtalálható rendszék alkalmazzák, ők vízben élnek, és a növény testén kis hólyagocskák jönnek létre, ezek olyanok, mint a buborékok a víz alatt, és hogyha ebbe ez a kis csapda érzékeli a közelében akár a vízibolhát, akkor kinyílik egy csapóajtó, ami által beszippantódik a csapdába, ebbe a hólyagba az áldozat, és utána meg már az emésztő enzimeké a szerep. Tehát mindegyik általában levélmódosulás, különböző élőhelytípuson különböző csapdatípusok jönnek létre, abban egyeznek meg, hogy rabulejtik az áldozatukat, és utána pedig megemésztik.
És ha minden igaz, akkor ezekről a növényekről már Charles Darwin is írt korábban.
Darwinnak, mint az evolúció kutatójának nagyon felkeltették a figyelmét a rovarfogó növények, vagy húsevő növények, ragadozó növények, ő erről írt is egy művet, mégpedig 1875-ben, tehát már jó sok évvel ezelőtt, és a világ legcsodálatosabb növényeinek nevezte el őket, és hát magának az evolúció csodájának tartotta, hiszen állatias viselkedésűek, mégis növények, helyhez kötött életmódot folytatnak, ehhez kellett alkalmazkodniuk, és nagyon változatos élőhelyeken találhatók.
Beszélgessünk egy kicsit arról is, hogyha mondjuk valaki otthon szeretne ilyen növényt tartani, akkor mit ajánlasz neki?
A rovarfogó növények otthoni tartása is lehetséges, egy kis odafigyelést azért igényelnek, ugyanis általában ezeket érdemesebb esővízzel locsolni, lehet őket floráriumban tartani, vagyis valamilyen üvegedénybe, amiben tőzeggel, mohával megdúsított talajt rakunk, nem a klasszikus virágföldet kell használni, és hogyha beültettük ezeket a növényeket, akkor arra is érdemes odafigyelni, például a harmatfüvek és a kürtvirágok esetében, de akár itt említhetném a Vénusz légcsapóját is, amelyek a leggyakrabban otthon tartott növények, hogy ők bizony a teleltetést igénylik. Tehát nem lehet őket télen-nyáron ugyanolyan körülmények között tartani. Egy idő után a tél közelettével ugyanis tetszhalott állapotba kerülnek, és mindenki azt hiszi, hogy az ő növénye el is pusztult, miközben csak visszahúzódik, és aztán tavasszal újra megerősödve fejlesztik ki a leveleiket. Arra is nagyon fontos odafigyelni, hogy nem kell őket rovarokkal etetni, hogyha sikerül elkapniuk egy-egy beszálló apró legyet, vagy akár nagyobb darazsat, méhet, muslicát, akármilyen rovart, akkor annak örülünk, örül a növény is, de különösképpen nem kell őket erőltetve, legyeket összefogdosva etetni. Vannak olyan különleges rovarfogó növények, amelyeket majd a fűvészkertben is meg lehet tekinteni, ilyenek például a napkorsók, vagy a kobraliliumok, ezeket azért nem javasolnám otthoni tartásra, sokkal nehézkesebb, sokkal több odafigyelést igényel a megtartásuk, viszont a sokak által ismert, és most már a kertészetekben fajtákat, színváltozatokat, formaváltozatokat is előhozó Vénusz légcsapóját, harmatfüveket, vagy akár kancsókákat meg lehet próbálni otthon is tartani.